Áprilisban ismét csökkenhetnek a rezsi költségek. A részletekről ma dönthet a Fidesz-KDNP frakcióülése. 5 dunántúli megyére adott ki a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést a havazás és a hófúvás miatt. Eredménytelen tárgyalások, a dühös ellenzéki tüntetők középületeket foglaltak el több ukrán városban. Jó napot kívánok! Már tavasszal tovább csökkenhetnek a lakossági rezsiköltségek. Erről is dönthet a Fidesz-KDNP frakció mai évadnyitó ülésén. Orbán Viktor miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy az áram, a gáz és a távhő lesz olcsóbb. A mai balatonszárszói tanácskozáson a csökkentés mértékéről és pontos időpontjáról dönthetnek. Rogán Antal a mai Magyar Nemzetben megjelent interjúban azt mondta, legelőször, akár már áprilistól, a gáz lehet olcsóbb, és ezt követheti a villamosenergia, illetve a távhődíjának csökkentése. A Fidesz-KDNP frakcióülés helyszínén van kollégánk, Szimicskú László. Szervusz! Nem sokkal adásunk előtt ért véget Rogán Antal frakcióvezető tájékoztatója. Mi hangzott el ezen?
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök és a kormány legtöbb tagja már itt van Balatonszárszón, mint ahogyan a képviselők is, és a Fidesz választókerületi elnökei is, akik most délután 3 óráig tanácskoznak, majd a KDNP Fidesz közös képviselőcsoportjának ülése nagyjából 3 órakor kezdődik. Ezt mondta Rogán Antal, aki arról is beszámolt, hogy a tavasszal kezdődik majd a rezsicsökkentés 3. üteme, várhatóan a gáz lesz az a rezsitétel, amelyet először fognak csökkenteni, de hogy pontosan mit is mondott, azt most meghallgathatják a nézők.
Több verziót is készítettünk, tehát mielőtt azt kérdeznék tőlem, hogy melyek is a javaslataink pontosan, hadd mondjam azt el, hogy több verzióból választhat a frakciülés, és ennek megfelelően fogjuk véglegesíteni a számításainkat, és utána bejelenteni a nyilvánosságnak. Úgyhogy engedjék meg, hogy a konkrét számokról először a képviselőtársaimat tájékoztassam.
Nos, tehát az biztos, hogy a gáz, az áram és a távhő lesz az a 3 rezsitétel, amelynek az ára csökkenni fog a 2014-es évben. Az első tehát a gáz lesz, az áram és a távhő pedig az év későbbi szakaszában eltérő ütemben fog csökkenni. Legalábbis ezt javasolja majd Rogán Antal a Fidesz-KDNP közös képviselőcsoportjának. Egyébként ma nem csak erről dönt majd a Fidesz-KDNP közös képviselőcsoportja, hanem más olyan témákról is, például a devizahitelesek és Paks helyzete, ez a két téma, amely szóba kerülhet majd a mai ülésen. Ezek ugyanis a következő február 3-án induló országgyűlési időszakban is témák lesznek. Itt alakítja tehát ki Balatonszárszón a Fidesz-KDNP közös álláspontját, amelyet az országgyűlésben is képviselni fog.
Szimicskú László, köszönjük! A pénteki frakcióülésen az a feladat, hogy tovább vigyék és bebetonozzák a rezsicsökkentést. Erről még tegnap este beszélt Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa az 5. kerületben megrendezett lakossági fórumon emlékeztetett rá. A szocialista kormányok 8 év alatt 15-ször emelték az árakat. Németh Szilárd azt mondta, a 2010-ben felálló új kormány azért határozta el, hogy folyamatosan csökkenti a megélhetési költségeket, mert 4 éve sok család a bevételének 40-50%-át rezsire költötte.
Eurostat adatok alapján a magyarok fizették a legtöbbet a rezsért egész Európában. A fizetésükhöz mérten a legnagyobb százalékot.
A mangalicát magyar termékként kell a világon népszerűsíteni, hangzott el a kárpát-medencei mangalica tenyésztők első találkozóján. A szövetség elnöke szerint be kell mutatni a világnak, hogy a mangalica húsa, amely magyarként számon tartott őshonos fajta, az egyik legjobb minőségű termék. Tóth Péter hangsúlyozta, ebben fontos szerepe van a gazdák közötti együttműködésnek és az érdekek hatékony érvényesítésének. A rendezvényen Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a kormány az elmúlt években mintegy 400 millió forinttal támogatta a mangalica sertéstenyésztőket.
Magyar mangalica, ez valahol az ország imázs része, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk erre is, mint minden más őshonos állatfajtára. Egyik oldalon Európai Uniós források bevonásával a mangalica tartókat, vagy éppen a mangalica tenyésztést külön forrásokkal támogatjuk. Erre csak az elmúlt néhány évben több mint 400 millió forintot fordítottunk.
Visszalépett az országgyűlési választáson való indulástól Jónás László, a Demokratikus Koalíció jelöltje. Alig másfél héttel azután, hogy kiderült, őt indítja a legújabb baloldali összefogás Komárom-Esztergom megyében. Jónás László azzal indokolta visszalépését, hogy a béke és nem a harc embere. A választókerületben korábban az Együtt PM állított jelöltet, de Gyurcsány Ferenc csatlakozása után a DK kapta meg a körzetet.
Úgy döntöttem, nem vállalom. Ezt írja internetes bejegyzésében Jónás László, a Demokratikus Koalíció jelöltje. Ezzel tudatta, hogy visszalépés nem indul a baloldali összefogás egyéni jelöltjeként Komárom-Esztergom megyében. Másfél héttel ezelőttig még nem is ő volt az ellenzéki jelölt a térségben, hanem Bajnai Gordon politikus társa Szilágyi László. Ő heteken keresztül kampányolt is a körzetben, volt, hogy Bajnai Gordonnal közösen. De miután múlt kedden Gyurcsány Ferenc és pártja is csatlakozott az összefogáshoz, a Demokratikus Koalíció kapta ezt a körzetet. Az új DK-s jelölt azonban csak bő egy hétig volt jelölt. Jónás László szerdán ugyanis visszalépett. Ahogy az interneten fogalmazott, a béke és nem a harc embere vagyok. Jónás László ezzel belső harcokra utalhatott. A közösségi oldalakon ugyanis olyan felhívások jelentek meg, amelyek szerint baloldali szimpatizánsok nem akarták, hogy ő induljon.
Mesterházi Attila a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc, a negyedik
A körzeteket azután osztották újra, és Gyurcsány Ferenc is azután csatlakozhatott a baloldali összefogáshoz, hogy a Demokratikus Koalíció támogatottsága elérte az Együtt PM-ét. Elemzők szerint az új megállapodás legnagyobb vesztese Bajnai Gordon volt. Az Együtt PM vezetője egy csütörtöki interjúban mégis úgy beszélt egy esetleges koalícióról, mintha nem is számolna Gyurcsány Ferenccel és pártjával. Azt mondta, két-két és fél párti kormányzásra kell szerinte készülni, vagyis Bajnai Gordon úgy látja, pártjának is ugyanolyan meghatározó szerepet kell betöltenie egy esetleges baloldali kormányban, mint az MSZP-nek. A többi pártnak, így a Demokratikus Koalíciónak pedig sokkal kisebb szerepet szánna.
Ismert közéleti szereplők nyílt levélben kérik Mesterházi Attilát, az MSZP elnökét, hogy pártja a soron következő kongresszusán töröljék Gyurcsány Ferencet a baloldali pártok közös listájáról. A levélben, amely több pénteki országos napilapban is megjelent, azt írják, idézem. Továbbra is fenntartjuk, hogy annak a személynek, aki a hatalom megtartása érdekében saját bevallása szerint is éveken át tudatosan hazudott a magyar embereknek, aki hazugságaival lejáratta Európában Magyarországot, aki nyilvánosan trágár kifejezések beszélt hazánkról, és aki a rendőrséget a békésen ünneplő magyar emberekre úszította, soha többé nincs helye a közéletben. A nyílt levél aláírói közt szerepel többek közt Grosics Gyula, Csóri Sándor, Jókai Anna, Wittner Mária és Szűrös Mátyás is. Az a baj, hogy a baloldalon a pártok egy része, a demokratikus ellenzék egy része egy dolgot elfelejtett, magát a választót, mondta a szociáldemokrata Magyar Polgári Párt elnöke az M1 este műsorában. Smuk Andor elnézést kért minden baloldali választótól, mert ahogy fogalmazott, az elmúlt egy év kacsatánca után létrejött baloldali koalíciót csak a bejutó helyek érdekelték, és nem a választók. A politikus szerint az is kérdéses, hogy ha a baloldali összefogás kormányra kerül, akkor hány évig vitatkoznak majd azon, hogy kiből legyen miniszter, államtitkár.
Könyörögve kérem, miért hiszük mi azt, hogy ez egy egységes, elvi alapon álló koalíció, miközben már mindenki bejelentette, hogyha sikerül összeszedni 3-5 képviselőt, azonnal ki fog ülni ebből a választási szövetségből. Ez egy kapcsolt áruk fóruma.
A fél országban esik, vagy szállingózik a hó. A Dunántúl egy részén már több centiméteres hótakaró alakult ki. A hóesés hajnalban kezdődött, és a délnyugati megyékből fokozatosan terjed át az ország többi részére. Az előrejelzések szerint a java még csak most jön. Estére akár 20-25 cm vastag hótakaró is kialakulhat. Elsősorban a Dunántúl déli részén, miközben a szél is megerősödik, ami hófúvást okozhat. A meteorológiai szolgálat 5 megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a havazás és a hófúvás miatt. Így a közlekedőknek elsősorban Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében kell télies útviszonyokra számítaniuk. Zalaegerszegen van tudósítónk, Péter Árpád. Szervusz, mi a helyzet a Dunántúl nyugati és déli részén? Péter Árpád. A katasztrófavédelem figyelmeztetése szerint az erős havazáshoz és a várható hófúvások miatt járhatatlan utakra, elzárt településekre és áramkimaradásokra kell felkészülni. A tömegközlekedésben pedig késésekre, járatkimaradásokra lehet számítani. A katasztrófavédelmi főigazgató tegnap azt mondta, a bajba jutottak a 105-ös és a 112-es segélyhívószámon kérhetnek segítséget. Bakkondi György felhívta az autósok figyelmét, hogy mielőtt elindulnak, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.
Elég jelentős eszközökkel a hóeltakarítást megkezdték a délnyugati megyékbe. Csongrád és Békés megyébe ónos esőre van előrejelzésünk, ott is megkezdődött az utak sózása. És tulajdonképpen ezt követőleg további lépések történhetnek, amennyiben a helyzet ezt majd indokolja. Más megyékből átcsoportosítunk erőket, szerződéses partnereket igénybe veszünk, beavatkozik a katasztrófavédelem a saját erőivel. Igénybe veszük a honvédség, a rendőrség erőit, vagy a polgári védelem és az önkéntes erőket.
20 ezer önkéntes tűzoltó áll készen országszerte a bevetésre, ha az előrejelzett nagy mennyiségű hó miatt szükség lenne a munkájukra, mondta el a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Dobson Tibor kiemelte, a 750 tűzoltóval és egyéb gépkocsival, munkagéppel rendelkező önkéntesek jelen vannak valamennyi településen, és már hivatásos kollégái kiérkezése előtt képesek katasztrófa helyzet esetén a beavatkozásra. Megrázó történet következik. Gyilkosság áldozata lett az a nő, akinek a maradványait tegnap találták meg Tárnokon. A tavaly áprilisban eltűnt asszony feltételezett gyilkosa hamarosan előzetesre tartóztatásba kerülhet, közölte a Pest megyei főügyészség szóvivője. A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett azért kereste fel a gyanúsítottat a tárnoki családi házban, hogy egy régóta húzódó vitájukat rendezzék. A vita azonban odáig fajult, hogy a férfi egy vezeték darabbal megfojtotta a nőt. A holttestet ezután a pincében a betonajzatot megbontva elásta, majd az ajzatot újra lebetonozta. Egymás után három robbanás is történt Kairó belvárosában. Kora reggel a rendőrség parancsnoksága ellen követtek el pokolgépes merényletet. Legalább 4-en meghaltak, több mint 50-en megsebesültek. A detonáció után szemtanúk szerint fegyveresek lőtték az épületet. Nem sokkal később egy metróállomásnál egy autóból dobtak kézigránátot az arra haladó rendőrautóra. A támadásban egy ember meghalt, 15-en megsebesültek. A harmadik robbanás célpontja szintén a rendőrség volt. Egy kisebb erejű házilag készített pokolgép robbant fel egy rendőrőrs mellett. A merényletekért egyelőre semmilyen szervezet nem vállalta magára a felelősséget. Kisebb hatóerejű házilag készített pokolgép robbant fel Róma központjában hajnalban. A robbanó szerkezet egy francia egyházi épületben és három parkolóautóban okozott károkat. A robbantás néhány órával azelőtt történt, hogy François Hollande francia államfő látogatást tesz Ferenc pápánál. Franciaország vatikáni követsége szerint a robbantás a francia elnök látogatásával állhat összefüggésben. Épületeket foglaltak el a tüntetők több ukrán városban. Kijevben a mezőgazdasági minisztériumban barikádozták el magukat. Lembergben, Rivnében és Cserkasziban a megyei közigazgatás székházát foglalta el több ezer tüntető. Az épületek köré toraszokat emeltek. A tüntetőket az dühítette fel, hogy az ellenzék vezetői többszöri tárgyalások után sem tudtak megállapodni az ukrán vezetéssel a politikai válság rendezéséről.
Több ukrán tévécsatorna is bemutatta tegnap azokat a felvételeket, amelyeken az látszik, hogy a kijevi rendőrök egy meztelenre vetkőztetett tüntetőt megaláznak és bántalmaznak. A férfit a -10 fokos hidegben percekig fényképezik, és meg is ütik, mielőtt visszaültetik a rabszállítóba. A nagy nyilvánosság miatt a rendőrség hivatalosan bocsánatot kért, és az ügy kivizsgálását ígérte. Mindeközben az ellenzéki vezetők Viktor Janukovics elnökkel és a kormány képviselőivel tárgyaltak. Követeléseik között az elnök és a kormány lemondása, valamint az előrehozott választások kiírása szerepelt. Vitalij Klitschko késő este végül arról számolt be, hogy bár ideiglenes megállapodást kötöttek az erőszak beszüntetéséről és a letartóztatott tüntetők szabadon bocsátásáról, mást nem sikerült elérniük. Órákig tárgyaltunk a semmiről. De legalább most már tudom, hogy fölösleges egy asztalhoz ülni olyan emberrel, aki folyamatosan hazudik, mondta volt boxvilágbajnok Janukovics államfőre utalva. A tüntetőket feldühítették a tárgyalások sikertelenségéről szóló hírek. Kijevben megerősítették barikádjaikat, pajzsokat, sisakokat szereztek be. Egy csoportjuk pedig elfoglalta a mezőgazdasági minisztérium épületét. Épületfoglalások voltak több ukrán nagyvárosban is. Cserkasziban mintegy 5000 demonstráló rohamozta meg a megyei közigazgatás épületét. Kövekkel, rudakkal, különböző pirotechnikai eszközökkel támadtak az épületet védő rendőrökre, akik vízágyúval igyekeztek visszatartani őket. A tüntetők egy időre elfoglaltak két emeletet, és gyújtogatni kezdtek. Az ellenzék vezetői ezúttal sem ítélték el a szélsőségesek akcióit, ahogyan a kormányzati épületek elfoglalását sem. Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy az ellenzék képes-e féken tartani a radikális események tovább gyűrűzését, fogalmazott az ukrán igazságügyminiszter. Ukrajnában azóta tartanak a tüntetések, hogy Janukovics elnök nem írta alá a társulási szerződést az Európai Unióval, ehelyett Oroszország felé fordult. Az utóbbi napokban a hatóságok szerint 2, a tüntetők szerint 5 demonstráló halt meg az összecsapásokban.
És most ismét megpróbáljuk kapcsolni tudósítónkat, Zalaegerszegen, Szerbusz Péter Árpi. Azt látjuk, hogy javában esik a hónálad, okoz-e ez fennakadásokat a Dunántúl nyugati és déli részén?
Szervusz, jó napot kívánok! Hajnal óta esik itt Zalában is, illetőleg Baranyában, Somogyban, a déli és a nyugati határszélen. Egyelőre azonban járhatatlan út vagy elakadt autó nincsen. Nemrégiben délelőtt történt egy baleset Zala megyében, a 74-es főúton egy osztrák rendszámú autó csúszott az árokba, de személyi sérülés nem volt. A szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy itt ebben a térségben 20-25 cm-nyi friss hó is hullhat éjszakáig, de nem is ez az igazi probléma, hanem délután valószínűleg feltámad a szél, ami hófúvásokat okozhat, és ez jelentősen ronthatja a közlekedési helyzetet. Járhatatlan utakra, akár járhatatlan településekre, illetőleg áramkimaradásra is kell készülni.
Péter Árpádnak köszönjük. Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Kívánok. Az itt látható mediterrán ciklon okoz mozgalmas, változékony időt a következő 24-36 órában. Ennek köszönhetően a Kárpát-medence legnagyobb részén erősen felhős vagy borult idő várható, a hőmérséklet fagypont körül alakul, és délnyugat felől egyre több felé várható havazás. Helyenként azonban előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, elsősorban a déli területeken. Az éjszakai órákban a havazás zónája fokozatosan átterjed majd a déli és keleti területekre. Itt is jelentős mennyiségű hótakaró kialakulására kell számítani. Holnap aztán napközben északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és elsősorban a Kárpát-medence nyugati és középső részén pár órára kisüthet a nap. Keleten azonban további hóesésre számíthatunk, fagypont alatti hőmérséklet mellett. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!